ellentét test és szellem között. Igen, az asszony kimondott és elhallgatott válaszai közben a hús föllázott a szellem ellen, úgy, hogy a legfolyékonyabb és legokosabb szavak közben szamárrá lett. És milyen megrázó az elbeszélő kíméletére igénytartó ellentét ez. A beszédes bölcsesség, amely szörnyen meghazudtolva a test által a szamár képét ölti. Az asszony számára halott isteni állapot, amelyben József elmenekült, mert tudjuk, hogy sikerült elmenekülnie, különös okot szolgáltatott a kétségbeesésre és az örjöngő csalódás dühére. Mert vágyakozása már ott látta őt maga előtt férfiúi készenlétben, és a siralom és örömkiáltás, amelyel az odahagyott, a kezében maradt ruhadarabot, tudjuk, hogy az ifjú ruháinak egy részét ott hagyta, az elragadtatott fájdalom paroxizmusában gyalázta és dédelgette, az egyiptomi asszonynak ez az újra és újra elsikoltott kiáltása így hangzott: Meni nachtef, láttam erejét. Ami azonban Józsefet képessé tette, hogy elszabaduljon és elmeneküljön az asszony elől az utolsó, a legvégső pillanatban az volt, hogy meglátta az atyai arcot, a történet minden részletesebb leírása így tudósít, és itt, mint igazságot erősítjük meg ezt. Így történt. Amidő minden szónoki ügyessége ellenére már-már elragadtatta magát, megjelent előtte az atya képe. Tehát Jákob képe bizonnyal az övé. De nem volt ez határozott személyes vonású kép, amelyet a térben itt vagy ott látott. Inkább lelkében és lelkével látta. Intő és emlékeztető kép volt. Az atyaképe tágabb és általánosabb értelemben. Jákob vonásai Potifár atyai vonásaival keveredtek benne, és egyben a szerényen elmúlt mondkáv is hasonlított hozzá, és végeredményben és e hasonlóságokon túl még sokkal hatalmasabb vonásokat is viselt. A barna és csillogó atyai szem, amely alatt pegyhütten finom mirigy duzzanat húzódott, aggodalmas fürkészéssel tekintett Józsefre. Ez mentette meg. Vagy inkább értelmesen akarunk ítélni, és nem egy szellemi jelenésnek, hanem neki magának javára írni megőrzetését, vagy inkább ő mentette meg magát, szellemében fölidézve az intőképet. Kiszabadította magát egy helyzetből, amelyet nagyon is előre haladottnak kell neveznünk, és amely nagyon is közel járt a legyőzetéshez, az asszony elviselhetetlen bánatára, amint igazságosan megosztott részvéttel hozzá kell tennünk. És még szerencse volt, hogy testi fürgesége nem maradt folyékony szavúsága mögött, mert így egy-kettőre ki tudott gabajodni kabátjából, a köpenyből, a felső ruhából, amelynél fogva a kétségbeesett szerelmi gyötrődés vissza akarta tartani, s a kevéssé ispáni állapotban is mégis el tudott rohanni a csarnokon, a fogadótermen, az előszobán keresztül. Mögötte a szerelmi csalódás örjöngött, félig már üdvözülten, Meni nachtef, láttam erejét, de mégis elviselhetetlenül megcsalatva. Borzasztóan bánt el a kezében maradt még forró ruhadarabbal. Csókkal borította, könnyével itatta, fogával szaggatta, lábbal megtaposta a gyűlöltetés édest, és nem másként tett vele, mint egykor a testvérek a fiú fátlával Datán völgyében. Drágám, Kiáltotta, hová szöksz el tőlem? Maradj, ó boldog fiú, ó gyalázatos szolga, átok rád, halál rád, árulás, erőszak, fogjátok meg a kéjencet, a becsületgyilkos segítség, az úrnő segítségért kiált, egy szörnyetek támadt rám. Tessék, gondolatai, ha lehet gondolatokról beszélni ott, ahol csak düh és könny kavargott, vádba csaptak, amelyel Józsefet nem egyszer fenyegette, amikor félelmetes lett vágyában és oroszlánként felé emelte mancsát, a gyilkos vádba, hogy iszonyatosan megfeledkezett magáról úrnőjével szemben. A vad emlékezés föltámadt az asszonyban, megrohanta őt, minden erejéből ezt csikoltotta, ahogy az ember sokszor próbál hangerővel adni valóságot a valótlannak, és igazságos részvéttel örülünk, hogy a megsértett fájdalma erre a kibúvóra talált, olyan kifejezésre bukkant, amely hamis volt ugyan, de a fájdalomhoz méltó borzalmasságában alkalmas rá, hogy mindenkit megrévítsen, és sértettsége bosszúáért lihegő védelmezőkre találjon, üvöltve rikácsolt. Az előcsarnokban már voltak emberek. A nap lehanyatlott, és Petefré személyzete nagy részt már megtért az ünnepről az udvarra és házba. Így tehát még szerencse, hogy a menekülőnek, mielőtt kiért a csarnokba, volt némi ideje és tere összeszedni magát. A szolganép fülelve rémülettől dermedten állt, mert az úrnő kiáltásai kihangzottak, és noha az ifjú ispán kimért léptekkel lépett elő a díszteremből, és fegyelmezett tartással haladt el közöttük, mégis szinte lehetetlen volt összefüggést nem keresni megfogyatkozott ruházata és a szobából hangzó kiáltozás között. József szerette volna jobb felől levő szobáját, a bizalmas külön helyiséget elérni, hogy rendbe hozza magát, mivel azonban szolgák álltak útjában, és ezen kívül a vágy is elhatalmasodott benne, hogy a házból a szabadba jusson, Rézsút és a nyitott bronzajtón keresztül az udvarra sietett, ahol nagy hazatérő nyüzsgés uralkodott meg, mert éppen most érkeztek meg a hárem elé a gágogó ágyasok gyaloghintói, akik az elzártak háza írnokainak és núbiai heréltek fölügyelete alatt végignézhették a nap látnivalóit, és most díszkalitkájukba visszahozták őket. Hová legyen a menekvő a maga bajával? Fusson ki a nagy kapun, amelyen keresztül egykor bevonult. De azután hová? Ezt maga sem tudta, és örült, hogy van még tér az udvaron, ahol mehet, mintha valahová menne. Érezte, hogy valaki meghúzza a ruháját. Manócska volt a töpörtyűcske, aki bútól gyűrten cirpelt föl hozzá. Kiégett a mező, elperzselte a bika. Hamu, hamu, ó, Ozárszif! Ez körülbelül félúton volt a fő épület és a külső falak kapuzata között. József megfordult a ruháján csüngő kicsikével. Az asszony hangja utolérte az úrnőjé, aki fehéren állt a ház kapuja előtt a lépcső tetején, emberekkel körülvéve, akik a csarnokból áradtak utána. Kinyújtotta karját József felé, és karjának meghosszabbításaként emberek futottak ugyancsak kinyújtott karral feléje. Megragadták és visszavezették az udvar népe közé, amely összefutott a ház előtt. Kézművesek, ajtó és kapu őrzők, az istáló, a kert, a konyha szolgálja, az ezüst kötényes kiszolgáló személyzet közé. A ruhájába csimpaszkodó vinnyogó törpét maga után húzta. És Potifár felesége címzetes férjének részben mögötte, részben előtte az udvaron összegyűlt szolgaseregéhez ekkor tartotta azt a híres beszédét, amely mindenkor az emberiség megvetését hívta ki, amelyet mi is, akik különben részvéttel vagyunk Mutem Enet ügye és híre iránt, kénytelenek vagyunk kárhoztatni, nem állításainak valótlansága miatt, melyek a valóság ruhájaként még csak megjárták, hanem demagógiája miatt, amelyet nem restelt izgatásra használni. Egyiptomiak, kiáltotta: kéme gyermekei, a folyam és a fekete föld fiai, mi célja volt ennek? Közönséges emberek voltak, akikhez fordult, és e percben hozzá még csak nem valamennyien némileg ittassak. Igaz szülöttségük hápi gyermekeiként, amennyiben az egyáltalában fönnállott, mert közöttük kúsi szerecsenek és káldeus nevű emberek is akadtak, természetesen érdem volt, amiről nem tehettek, s ami nem is használt nekik, legkevésbé sem, ha mulasztást követtek el a ház szolgálatában. Hosszú szíjakkal alaposan összeverték akkor a hátukat, tekintet nélkül előkelő születésükre. És most egyszerre ezt a körülményt, amely különben annyira háttérbe szorult, s amelynek az egyesek számára semmiféle gyakorlati érvénye nem volt, fellengző hízelgő módon tudatukba idézték, mert szükség volt önérzetükre, közösségi büszkeségük fölhorkanására egy ellen, akit meg lehet semmisíteni. A fölhívás különös volt szemükben, de nem tévesztette hatását, annál kevésbé, mert fogékonyságukat az árpasör szesze is emelte. Egyiptomi testvérek, most egyszerre testvérek, velőig átjárta őket a szó, rendkívül élvezték. Látjátok úrnőtöket és anyátokat, Petepré első és igazi asszonyát. Láttok-e a ház küszöbén, és ismerjük-e mi egymást, én és ti, mi és egymást? Ez hájjal kenegette szívüket, az emberkéknek jó napjuk volt ma. De ismeritek-e ezt a héber ifjút is, aki félig mezítelenül áll itt a nagy naptári estén, mert elvesztette felső ruháját, amelyet itt tartok kezemben. Megismeritek őt, akit ispánként rendeltek fölétek az ország fiai fölé, az országok egyik nagyjának háza fölé. Lám, a nyomorúság földjéről lejött Egyiptomba, Uziri szép kertjébe, Ré székébe, a jó szellem szemhatárára. Idehozták hozzánk a házba az idegent, hozzánk, már megint, hogy csúfot üzzön belőlünk, és meggyalázzon bennünket, mert iszonyú dolog történt. Egyedül ültem lakosztályomban, egyedül a házban, mert gyengélkedésem miatt kimentettem magam Amun előtt, és egyedül őriztem az üres házat. Az elvetemült kihasználta ezt, és bejött hozzám a héber szörnyeteg, hogy kedve szerint bánjon velem és meggyalázzon. Az úrnővel akart hálni a szolga, kiáltotta rikácsolva, erőszakkal velem hálni. Én azonban nagy szóval kiáltottam, amikor ezt akarta tenni, és meg akart alázni szolga vágya szerint. Kérdezlek benneteket, egyiptomi testvérek, hallottátok-e, amint teljes erővel kiáltok ellenkezésem és borzadó védekezésem bizonyítékául, ahogy a törvény követeli? Hallottátok? De mivel a parázna is hallotta, hogy lármát csapok, és fennszóval kiáltok, lelohadt gonosztevő bátorsága, és kitépte magát felső ruhájából, amelyet bűnjelként itt tartok kezemben, s amelynél fogva vissza akartam tartani, hogy megragadjátok, és bűne végezetlen elmenekült tőlem, úgy, hogy tisztán állok előttetek, hála kiáltásaimnak. Ő pedig, aki mindnyájatok fölött, s e ház fölött állt, itt áll most, mint erőszaktevő, akinek fejére visszaszáll bűne, és aki fölött ítélni fognak, amint hazatér férjem, az úr, kalodába a kezét. Így hangzott Mut, nem csak valótlan, hanem sajnos bújtogató beszéde. És Potifár udvari népe elképedve és tanácstalanul állt, s fejüket, amit már amúgy is elhomályosított a templomi ingyensör, még jobban megzavarta az, amit hallottak. Nem hallották-e és tudták-e mindnyájan úgy, hogy az asszony bolondul a szép elöljáró után, ő pedig vonakodik? És most hirtelen kiderül, hogy ő támadt az úrnőre, és erőszakosan akart eljárni vele szemben. Fejük szédült a sörtől és a történettől, mert semmi sem vágott össze, és az ifjú ispánt mind szívből szerették. Az igazi minden esetre kiáltott. Ezt mindnyájan hallották, és mindnyájan ismerték a törvényt, hogy egy nő ártatlanságának bizonyítéka, ha hangosan kiált a becsületét érő támadás közben. Hozzá még az ispán felső ruháját is kezében tartotta. Az csak ugyan egészen úgy festett, mintha zálogul maradt volna nála, amikor az ifjú elmenekült. A héber rabszolga pedig ott állt, fejét mellére horgasztva, és egyetlen szót sem szólt. Mit késlekedtek? Kiáltott egy tisztes férfiúi hang, Dudu hangja, az uracskájé, aki keményítve előre álló ünneplő kötényében szintén jelen volt. Nem halljátok, a borzalmasan megsértett és csaknem csúffá tett úrnő utasítását, hogy tegyétek kalodába a héber fiút? Itt van-e? Magammal hoztam a fát. Mert amint meghallotta a törvényszerű kiáltásokat, rögtön tudtam, miről van szó, és merről fúj a szél, és tüstént elhoztam a fát a korbácsos kamrából, hogy kéznél legyen. Tessék, ne bámészkodjatok, tegyétek bele gaz kezét az elvetemültnek, akit egykor megfontolt tanács ellenére és üres fejű javaslatra megvásároltak, és aki elég sokáig uraskodott az igaz születésűek fölött, az obeliszkre, most majd a kínzó és kivégző kamrába kerül. Dudunak a házas törpének jó órája volt ez, és ki is élvezte. A cselédségből is akadt kettő, aki elvette kezéből a békjófát, és Sepszesz Bész sírás rívása közben, amin még most is nevetni kellett, rákapcsolták József csuklójára. Orsó alakú, középen réssel ellátott tuskó volt ez, amelyet föl lehetett csapni és ismét lecsappantani, úgyhogy a bűnös keze a résbe szorítva tehetetlenül le volt fogva, és még a fa súlya is lehúzta. Vessétek a kutyaholba! Parancsolta Mutt rettentően fölzokogva, és azután a földre kuporodott, ahol állt a nyitott kapu előtt, és József ruháját maga mellé helyezte. Itt ülök, hangzott dallamos szava a sötétedő udvar fölött, a ház küszöbén, a vádló ruhadarab mellettem. Lépjetek mind hátra tőlem, és senki se tanácsolja, hogy lengeruházatom miatt visszatérjek a házba, s elkerüljem a meghűlést a leszálló estében. Süket lennék efféle kérésekre, mert itt akarok ülni zálogom mellett, míg Petepré meg nem érkezik, és elég tételt nem kapok a szörnyűséges sérelemért. Az ítélet. Nagy minden óra, mindegyik a maga színezete szerint, akár büszke, akár nyomorult. Amikor Ézsau dicsekedhetett és lábát hányhatta, akkor persze jól ment neki, diadal órája volt. De amikor kirohant a sátorból, átkozott, és lecsücsült, hogy mogyoró nagyságú könnyeket oncson, akkor talán kevésbé nagy és ünnepélyes volt az óra a bozontos számára. Figyeljetek! Ez most Petepré legkeservesebb ünnepi órája, melyre különben alapjában mindenkor várt. A szárnyas, a víziló, valamint a sivatagi vadászatokon és régi jószerzők olvasása közben is homályosan mindig el volt készülve rá, csupán részleteit nem ismerte, amelyek azonban nagy mértékben tőle fügtek, amikor odáig jutott a dolog, és lám nemessé formálta őket. Fáklyák fényében érkezett, kocsisa Netternacht tartotta a gyeplőt, ahogy mondtuk, korábban, mint az esti vendégség miatt okvetlenül szükséges lett volna, sejtelmei alapján. Éppen olyan hazatérés volt, mint sok más, amelyeknél mindannyiszor rosszat várt szívében, csak hogy ezúttal valóban odáig jutott a dolog. Minden rendben van a házban, az úrnő jókedvű. Hát, ezt éppen nem lehet mondani. Az úrnő tragikusan ül házat küszöbén, és jó érzést keltő pohárnokot kalodában fekszik a kutyaholban. Úgy-úgy. Tehát ebben az alakban lett valóság. Viseljük hát a terhét. Hogy Mutt felesége valahogy borzasztóan ül az ajtó előtt, azt már messziről látta. Mégis, amikor leszállt parádés kocsijáról, odavetette a szokott kérdéseket, amelyekre azonban ezúttal senki sem válaszolt. Akik lesegítették, csak fejüket lógatták és hallgattak. Úgy-úgy. Éppen úgy történt, ahogy mindig várta, még ha az óra egyes részletei nem is alakultak gyanítása szerint. Legyezővel és díszbuzogánnyal egyik kezében ment föl a lépcsőn a gyengéd Ruben torony a kuporgóhoz, míg elvezették fogatát, és az emberek illő távolságban várakoztak a fáklyákkal bevilágított udvaron. Mit jelent ez a kép, kedves barátnőm? Kérdezte udvarias óvatosan. Itt ülsz lengeruhában ilyen átjáró helyen, és ott van melletted valami, amit nem értek. Így van, felelt Mutt. Halvány, erőtlen szavakkal írod ugyan le, mert sokkal hatalmasabb és iszonyatosabb ez a kép, mint ahogy te férjem ábrázolod. Lényegében azonban helyes megállapításod. Itt ülök, és itt van mellettem valami, amit borzasztó lesz most megértened. Légy benne segítségemre, válaszolta Petepré. Itt ülök, mondta az asszony, ítéletedet várva a legiszonyúbb bűn felett, amelyet valaha ezek az országok és valószínűleg minden népek birodalmai láttak. A kamarás egy bajhárító új mozdulatot tett, és feszülten várt. Eljöve hozzám, dalolta Mutt, a héber szolga, akit nékünk hoztál, hogy engemet megszégyenítene. Könyörögtem hozzád a nyugati csarnokban, és átkulcsoltam térdedet, hogy taszítsd el az idegent, akit közénk hoztál, mert nem vártam tőle semmi jót. Hiába a rabszolga drága volt neked, és vígasztalás nélkül bocsátottál el. Most az elvetemült rám támadt, és paráználkodni akart velem üres házadban, s már férfiúi készenlétben is állt rá. Nem hiszel nekem? És nem tudod fölfogni a szörnyűséget? Akkor hát lásd ezt a tanújelet, és magyarázd, ahogyan kell. Erősebb a jel a szónál. Nem lehet csűrni, csavarni és kételkedni benne, mert a tárgya kétségbe vonhatatlan nyelvét beszéli. Nézd! Rabszolgád ruhája-e ez a ruha? Vizsgáld meg jól, mert ez a jel tisztára most előtted. Amikor kiáltottam a szörnyeteg erőszakoskodására, megijedt, és elmenekült tőlem. Én azonban megragadtam ruháját, és ő ilyettében kezemben hagyta. Borzalmas bűnének bizonyítékát tartom szemed elé. Amellett menekülésének bizonyítékát és kiáltásomnak bizonyítékát, mert ha nem menekül, nem fogom meg ruháját. Ha pedig nem kiáltok, nem menekül. Ezen felül pedig egész házad népe tanúm, hogy kiáltottam. Kérdezd meg az embereket. Petepré meghajlott fővel állt, és hallgatott. Azután felsóhajtott, és így szólt. Nagyon szomorú történet.
Szomorú?
Ismételte Mut fenyegetőn. Azt mondottam, nagyon szomorú, sőt több. Irtózatos és még súlyosabb megjelölést is keresnék, ha szavaidból meg nem érteném, hogy hála lélek jelenlétednek és törvényismeretednek aránylag még enyhén zajlott le, és nem jutott el a végsőkig.